a tó lábánál. Most Titti tartotta a botot, Roger belegázolt a sekély vízbe, és mászott ki a partra. Jobban fröcskölve, mint valaha, nagy pisztrángot tartva a karjai között. Közben megcsúszott, és a pisztráng visszaesett a vízbe, de Roger szerencsére éppen rápotyogott. Mire Flint kapitány odaért a hálóval, Roger, Titti és a pisztráng már biztonságban voltak kint a parton, mint egy 10 yardnyira a víztől. Megvan ez 2 font is, állapította meg Flint kapitány. Egy nagy papát fogtatok, lepipáltatok mindannyiunkat, legyestül mindenestül. Titti és Roger pisztráng nagy papája, túl nagy volt ahhoz sem, hogy belefért volna a kosárkába. Flint kapitány hálójába került, és együtt cipelték. Milyen kár, hogy anyus ma délután nem jön át tejára, sajnálkozott Titti. Bizony, ezt látnia kellene, vélekedett Flint kapitány is. Végül is úgy határoztak, hogy Flint kapitány magával viszi Halli Hóba. Röviddel uzsonna után útra is kelt. Nem akarok elkésni. A 2 kalóz tegnap 20 percet késett az ebédtől. Elállt nekik a szél, nem az ő hibájuk volt. De az édesanyjuk még nem hallotta a végét a szemrehányásoknak, amikor ma reggel megszöktem. Megszöktél? Álmélkodott itt. No igen, elsiettem. Sietnem kellett, ha bele akartunk fogni az új árbóc faragásába. Jönnek a fruskák holnap? Kérdezte Susan. Ne áruld el, ha rajtaütést terveznek, mondta John kapitány. Mindabból, amit hallottam, nem igen hinném, hogy holnap ide jöhetnek. De megteszek majd mindent, ami tőlem telik a következő nap érdekében. Talán jó is, ha holnap nem jönnek. Sok munkám van az árbóccal. A fruskák nem tartják olyan jónak. Véleményem szerint borzasztó, hogy nem jöhetnek, sóhajtott Titti. Én is azt gondolom, mondta Flint kapitány. Sajnos ezen nem lehet változtatni. Az óriás pisztrángot páfrány közé csomagolták, és hozzá csomagoltak egy cédulát is, amire Titti ráírta. Anyusnak szeretettel Titti és Roger. És Roger ráírta. Mi magunk fogtuk. Nem volt egészen könnyű megválni a haltól, utoljára látni gömbölyű, foltos oldalát. De elvégre is anyusé lesz vacsorára, és Flint kapitány se várhat már tovább. Roger még egy utolsó pillantást vetett rá, azután összefogta körülötte a páfrány leveleket. Flint kapitány zsineggel körülkötötte, úgy, hogy takaros pisztráng csomag lett belőle. Flint kapitány otthagyta a pisztráng fogó botot, 1-2 fogásra való műlegyet és a kosarat. Az összes kellékeket Susanra és Johnra bízta, akik gondosan elrejtették Peter Duck barlangjában. Ne töltsétek az időt azzal, hogy a tóban halázgattok. Csak ha a maihoz hasonló déli szél fú, mondta már útközben. A patakban sokkal többet foghattok. Egy kis szomorúság töltötte el szívüket, amikor a benszülött kavarodásra gondoltak, ami a fruskákat sújtotta. De nehéz volt halra és bajra egyszerre gondolni, és Susannak több segítője kínálkozott, mint szükséges a kis pisztrángok megtisztításához. Minden halat külön-külön megcsodáltak, bár most utólag igazán nehéz lett volna megállapítani, melyik volt John élete első pisztrángja, és melyik Susanné. Bár egy néhány közülük a mi fogásunk volna, sajnálkozott Roger. De John kijelentette, hogy egy telhetetlen kis ragadozó, aki elfelejtett, hogy Tittivel együtt olyan nagy pisztrángot fogott, ami majd annyit nyomott, mint valamennyi hal együttvéve. A következő két napon Roger alig tudott másra gondolni, mint pisztrángokra. Az estének a vacsora és a lefekvés között fennmaradó idejét részben a nadrágtörőn való csúszkálással, részben pedig a parton heverő laza kövek forgatásával töltötte. Kukacokat keresett, de főleg hangyákat talált. Másnap reggel, miután Susannal elment a farmra tejért, és hogy összevarják, újra felkapaszkodott a pisztrángos tóhoz. Abban a reményben, hogy egy újabb pisztráng nagypapát tud fogni. De ez alkalommal semmi eredménnyel. Mikor pedig meglátta, hogy Titti, aki pedig kisebb tavakban portyázott és kisebb kukacokat használt, négy kis pisztrángot fogott azzal az eljárással, amit John mutatott neki, mielőtt levonult a parthoz, hogy az árbócon tovább faragjon, ebéd után ő is hozzáfogott, hogy parafa nélkül a kisebb tócsákban halásszon. Mire pedig John egy kemény ácsmunkával eltöltött nap után visszatért a táborba, magával hozván anyust és a hajóbébit az uzsonnához, akkor a Roger egymagában két halat fogott, amit septében meg is tisztítottak és megsütöttek, hogy anyus megkóstolhassa a vajas kenyérhez. A tegnapi hatalmas pisztráng még az este asztalra került. Anyus, dadus, de még Jackson úr és felesége is ettek belőle. Sőt, a kis Bridgetnek még reggelire is maradt valami. Anyus azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb pisztráng, amit életében Angliában látott. Igaz, Ausztráliában és Új-Zélandban látott már nagyobbakat is. A hajó bébinek nagyon tetszett a papagáj saját külön kakasülője. Anyusnak viszont a fürdőmedence tetszett rendkívül. Előbb még bejárták vele az egész völgyet, amikor végül is megmutatták neki a völgy titkát. Félrehúzták a hangabokrot a bejárat elől, kezébe nyomták Susan zseblámpáját, s bíztatták, hogy bújjon be, s tekintse meg Peter Duck barlangját. A szavak, melyeket a barlangról ejtett, mindannyiukat nagyon boldoggá tették. Akármelyik felfedező büszke lehetne, ha ilyen barlangra bukkan. Ezt Tittit és Rogert tette boldoggá. Nagyon szép és jó rendben tartott éléskamra, ezzel viszont Susannak okozott örömöt. Semmi egyéb nem hiányzik belőle, mint egy kőasztal, John azonnal elhatározta, hogy előteremt egyet. És micsoda pompás búvóhely, ez aztán mindannyiuknak tetszett, de aludni nem szabad benne. Susan megnyugtatta, hogy senki más nem fog benne aludni, csak a papagáj. Rendben van. Hát ez meg micsoda? Ben Gunn? Susan lámpájával rávilágított a falra. Éppen arra a részére, ahová Flint kapitány bevéste volt 3 évtizeddel ezelőtt a Ben Gunn nevet. Egy másik név is volt alatta, a kettőt kapcsoló jel kötötte össze. Ben Gunn, Peter Duck, társak. A betűk nem voltak mind egyforma nagyok. Bizony, itt-ott táncoltak is, de nehéz lett volna jobban kifaragni egy szál gyertyafényű lámpásnál puszta zsebkéssel. Mikor csináltad, fordult Susan csodálkozva Tittihez. Amikor te és Roger elmentetek a tejért, és John is felment az űrtorony sziklához. Hát az mi? Álmélkodott anyus. Mire oda felvezették, megmutatták neki a Kanzenjungát, közölvén vele, hogy egy napon a fruskákkal együtt meg fogják mászni a hegycsúcsot. Szegénykék, mondta anyus, abból ítélve, amit róluk hallott az idén, nincs valami jó vakációjuk. Szörnyű, mondta John. Láttuk őket a díszhintóban, amit kikocsisztak a déd nagynénivel. Kesztyű is volt a kezükön, tette hozzá Titti fölháborodással. Milyen tulajdonképpen a déd nagynéni? Érdeklődött Susan. Nálad volt teán. Másnap, hogy mi elvitorláztunk Vadmacska szigetére, hogy összebarátkozzatok. Nem mondhatnám, hogy barátkozni jött, mondta anyus. Inkább olyan kíváncsiság látogatásféle volt. Azért kívánta, hogy Mrs. Blackett elhozza hozzám, hogy megtudja, hogy milyen fajta emberek vagyunk. És nem barátkozott össze veled, amikor látta, hogy te vagy a világ legjobb benszülötte? Anyus nevetett. Talán nem is ez volt a véleménye rólam. Többet nem is mondott a déd nagy Nériről, és a hátralevő időben, teázás közben, útban le az öbölhöz, ahová a felfedezők lekísérték, nehogy valami baj essék a dzsungelben. Halászatokról beszélt, meg barlangokról, meg táborozásról, Ausztráliában, ahol sokkal veszedelmesebb kígyók tanyáznak, mint ezek a kis hegyi viperák. Mégis, amikor az erdőn keresztül visszafelé baktattak a tábor felé, Titti azt mondta Johnnak. Anyus sem szereti. Nem. Biztosan tudom, hogy nem. Talán a fruskák mégiscsak el tudnak szabadulni a közeléből holnap. És támadást intézhetnek a fecskevölgy ellen. Másnak abban a biztos hiszemben, hogy rajtaütés készül ellenük. John egész délelőttjét várakozással töltötte, részben fecskevölgyben, részben az őrtorony sziklán. Tittit és Rogert küldték el tejért. De a lelkükre kötötték, hogy egy perccel sem maradjanak el tovább a kelleténél, nehogy a támadás az ő távol létükben essék meg. Később Susan kijelentette, hogy fogytán van a tűzifa, mire három felfedező nekilátott a rőzseszedésnek, a negyedik pedig ott kémlelt az őrtorony sziklán, hogy a kellő pillanatban jeleket adhasson le. A rőzseszedők viszont nem hagyták el az erdő szélét, és percenként figyelték, hogy az őrszem nem ad-e le jelt a szikláról. Az egész délelőtt és délután a várakozásban telt el. John kapitány végül is lement az öbölbe, abban a biztos meggyőződésben, hogy a fruskák már nem tartják érdemesnek, hogy ilyen későn átjöjjenek. Flint kapitány egész délelőtt ott volt az öbölben, és az árbócon dolgozott. Most a John kapitány vette át a munkát, és keményen dolgozott ő is egész délután. John kapitány ott találta az árbócra szegezve Flint kapitány céduláját, melyben közölte vele, hogy másnap nem jöhet. John kapitány úgy vélte, hogy a vakációs feladatok ügyében is illik egyszer lépéseket tenni. Mikor este felért a fecskevölgybe, pedzette is Susannak, aki egyetértett vele abban, hogy miután egy hét eltelt már a vakációból, anélkül, hogy belekezdtek volna a feladatokba, legfőbb ideje, hogy nekilássanak. Nem hinném, hogy a fruskák csak ugyan támadásra készülnének, legalábbis nem a közeljövőben. Hold biztos, hogy nem tudnak elszabadulni, vélekedett Susan is. De még Flint kapitány se, mondotta John. Mégis a fecskevölgybe való átköltözés után a negyedik napon, amikor senki se számított rá, bekövetkezett a rajtaütés.